Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 161. dicséretünk első versét énekeljük most Isten tiszteletünk kezdetén fennállva. A 161. dicséretünk első versét, amely így kezdődik, Siess keresztjén lelki jót hallani. Foglalva helyünket, a 111. Zsoltár első három versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. A 111. Zsoltárunk első három versét, az első vers így kezdődik, hálát adok, Uram, néked, teljes szívből áldlak téged. Gyertek testvérek, fohászkodjunk eképpen. A mi segítségünk Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, amely az apostoli hitvallás magyarázata, a 10. úrnapja kérdés feleleteit olvasom a Heidelbergi KT-ból, amelyek tehát az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül is az első tételéhez ennek a hitvallásnak, amelyben az Atya Istenről vallunk. Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy minden némű viszontagságban tűrők, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetőleg pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Hitvallásunk tételei után Isten igéje szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 31. fejezetéből, ahogy az bibliaolvasó kalauzunk jelöli erre a hétre. A 31. Zsoltárban a következőket találjuk megírva. A karmesternek Dávid Zsoltára. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg irgalmasan, fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem. Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam, mert te vagy az én sziklaváram, vezess és terelges engem nevedért. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Gyűlölöm a hazug bálványok híveit, mert én csak az Úrban bízom. Újongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok, szemem elhomályosodott a bánattól, oda van testem, lelkem. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim megrettennek, ha látnak az utcán, elfutnak tőlem. Elfelejtettek, mintha meghaltam volna. Olyan lettem, mint egy kallódó tárgy, mert hallom sokak suttogását, iszonyú baj van vele. Rólam tanácskoznak egymás között, el akarják venni az életemet. De én benned bízom, Uram, vallom, te vagy Istenem. Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. Ragyogjon rá orcát szolgádra, segíts rajtam hűségesen. Uram, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged. Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában. Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról. Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz. Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől. Áldott az Úr,
aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban. Én már azt gondoltam ilyettemben, hogy eltaszítottál magadtól, de te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. Szeressétek az Urat mind ti hívei. Az álhatatosokat megtartja az Úr, de kamatostul megfizet a gőgösöknek. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk most. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert szabadító Isten vagy, aki a tieid szabadításában lelet kedved, és abban mutatod meg dicsőségedet, hogy ahonnan mi menekülni képtelenek lennénk, a kárhozat, a pokol rabságából és markából, onnan te kiemelsz bennünket, tágas térre állítod a mi lábunkat, és más emberekké teszel. Dicsőítünk téged, ha ezt a csodát már átélhettük, és fohászkodunk te hozzád, hogy ezt a csodát végezd továbbra is közöttünk, a te ígéd és szent lelked által. Urunk, olyan sok minden szorongattatás vesz körül bennünket, testi, lelki, szellemi bajok, nyomorúságok, amelyekből szeretnénk kilépni, menekülni, és amelyekből, önerőnkből mégsem találunk kiutat. Köszönjük te neked, hogy te szabadító vagy, aki most is így jössz hozzánk közel, és meg akarsz bennünket győzni arról, hogy van hatalmad bennünket megszabadítani az élet legnagyobb fogságából, tragédiájából, hogy van hatalmad bennünket megvigasztalni, hogy van hatalmad bennünket átformálni. Tedd ezt meg velünk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akiben megmutattad hozzánk való jóságodat, felénk való elkötelezettségedet. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a mostani órát mindannyiunk életébe, hogy ígédet meghalva bátorságot merítsünk a te szabadból, mindabból, amit megértünk, hogy egyre nagyobb hűséggel, szeretettel ragaszkodjunk te hozzád. Légy ebben nékünk segítségül, és adj nekünk ilyen módon erőt, vigasztalást és reménységet. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! És az ige hirdetés hallgatására 179. dicséretünk éneklésével készüljünk. A 179. dicséretünk így kezdődik: a bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet. Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai napra kijelölt új szövetségi szakaszunkból olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. fejezetéből, a 23. fejezet 12. versétől kezdődő szakaszból, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor megvirradt, A zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték el magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak. Súlyos átokkal köteleztük el magunkat, hogy semmi táplálékot nem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. Most tehát a nagy tanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Meghallotta azonban Pál nőtestvérének fia a cselszövést, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle. Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni kíván valamit. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta, a fogoly Pál hívatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredes kézen fogva félrevonta az ifjút, és megkérdezte tőle, mit akarsz nekem jelenteni? Az pedig így válaszolt, a zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezettesd le Pált holnap a nagy tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla. De te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40 férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig se nem esznek, se nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki, senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem. Kedves testvéreim! A misszióról szólnak az ige hirdetések igen hosszú vasárnapok óta, és abban a reménységben hirdetem Isten igéjét a testvérek között, hogy valami a misszióval kapcsolatosan a szívünkben megmozdul, valamit megértünk, valamire ráébredünk, és talán egy kicsit mindannyian, mint gyülekezet is, mint egyes emberek, elkezdünk valamit tenni abból a küldetésből, amelyre Jézus Krisztus rendelt el bennünket, akik az ő tanítványainak valljuk magunkat. Azt mondta ugyanis, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Nem könnyű ezt a parancsot megérteni, nem könnyű elfogadni, hogy ez rám is vonatkozik, amennyiben én keresztjén embernek vallom magamat, és még nehezebb ennek a parancsnak engedni, elindulni, keresni annak a lehetőségét, amelyet Isten megnyit előttünk, hogy embereknek Jézus Krisztusról hitvallást tegyünk. A misszióról elmondtuk, hogy nem más az, mint embereknek megnyerése, Jézus Krisztus követésére. Mi embereket akarunk halászni, olyanokat, akik nem ismerik Jézust, vagy nem jól ismerik Jézust, és arra igyekszünk őket megnyerni, hogy hozzánk hasonlóan legyenek Jézus Krisztus követői. Adjanak az életükben bizalmat, hitet Jézus Krisztusnak, hogy az Úr velük is további csodákat tehessen, hogy megváltoztathassa életüket, gondolkozásukat, hogy megváltozhassa sorsukat. Nos, ebben az ügyben segítségünk az apostolok cselekedeteiről írott könyv, és abban is Pál apostolnak a missziói útjai, amelyekből folyamatosan mindig tanulunk valamit. Ez a mostani jelenet, amelyet olvasunk, Jeruzsálemben játszódik, Pál harmadik missziói útjáról haza érkezve elment Jeruzsálembe, és ott részt vett a zsidók ünnepén. Azonban azt olvasjuk a korábbi verszakokban, hogy Ázsiából való zsidók, akik szintén zarándokként eljöttek a fővárosba, a zsidók templomába, felismerték Pál apostolt, és mivel nem szerették az apostolt, ezért föllázították a Jeruzsálembeli zsidókat, akik közül sokan nem is tudták pontosan azt, hogy kicsoda is ez a Pál. Hitelt adtak a zarándok testvéreknek, akik hamis dolgokat állítottak Pál apostolról, és ebből egy iszonyatos nagy zűrzavar támadt. Annyira nagy zűrzavar támadt, hogy még a templomból is kitessékelték őket, és becsukták az ajtókat, és azt olvassuk, hogy elkezdték Pált ütlegelni. A zsidók országa Izrael ekkoriban római provincia volt, és a rómaiak kényesen ügyeltek arra, hogy minden lázadást vagy ahhoz hasonló dolgot csírájában elfojtsanak. Helyőrség volt Jeruzsálemben is, és ennek a zavargásnak a híre gyorsan eljutott a helyőrség parancsnokához, egy Líziász nevű ezredeshez, aki azonnal oda ment katonákkal egyetembe, hogy rendet tegyen. Nem volt könnyű dolga, mert el kellett Pál apostolról távolítani az őt csépelő emberek sokaságát, és aztán Pál apostolt megbilincseltette, és így mentette ki tulajdonképpen a biztos halálból. Pál apostol élete forgott itt kockán, ha nem jelenik meg ez az ezredes és a katonák, akkor egész biztos, hogy ott helybe agyon verték volna az apostolt. Pál végül is a helyőrségen köt ki, ahol bilincsekben van ugyan, amíg az ezredes ki nem tudja vizsgálni az ő ügyét, és azt az egész helyzetet, hogy miről is van itt szó. Ha a Jeruzsálemben levő zsidók nem voltak pontosan tisztában a dolgokkal, akkor feltételezhetjük, hogy egy római helyőrség parancsnok mennyit látott át ebből az ügyből. Nos, ott van Pál apostol bilincsben, és ott ugyan védve van, de mégsem szabad. És azt olvassuk itt a mai szakaszunkban, hogy zsidó körülbelül 40-en egy összeesküvést szőnek, nagyon megdöbbentő, mély indulatok vannak bennük, nem kevesebbre tesznek fogadalmat és kötelezvényt, mint hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg Pál apostolt meg nem ölik. És mindjárt készen is van a terv, aminek megnyerik a főpapokat és a nagy tanácsot is, hogy mivel Pál apostolt vallási ügyben vádoljuk, kérjük ki a római ezredestől, hogy a nagy tanács elé állítsuk őt, ahol majd meg akarjuk vizsgálni az ő ügyét, de miközben majd ott a jeruzsálemi utcákon Pál apostolt átvezetik a helyőrség biztonságából a nagy tanács épületébe, addig meg fogjuk őt ölni. És ez az ügy egyszer s mindenkorra le lesz zárva. Nagyon megdöbbent engem az, ami ebben a történetben is akarva, akaratlanul ott van előttünk, hogy milyen mély gyűlölettel voltak némelyek az apostol iránt. És nagyon megdöbbent az is, hogy ebbe a gyűlöletbe milyen könnyen bele lehetett vonni másokat is. Félelmetes az az indulat, amely nem akart kérdezni, amely nem akart meghallgatni, hanem amely egyből ütött. Egyből földre tepert, megvádolt, és ítéletet hajtott végre, mint egy rögtön ítélő bíróság. És az embert megdöbbenti az, amikor ilyen indulattal találkozik. Azt gondolom, hogy sokféle indulattal szembesülünk ma is ebben a világban. Sajnos a televízió, a médiák közel is hozzák hozzánk az emberi indulatokat, és az ember hozzászokik ehhez. Hozzászokunk a vérhez, a gyilkosságokhoz, és már nem rémít sokszor annyira bennünket, mint amennyire kellene, hogy rémítsen az emberi indulatoknak a mélysége. Sokszor érzéketlenné is tesz bennünket ez a hozzászokás, és amikor valódi indulatok szabadulnak el élőben, és nem a képernyőn, akkor annak vagyunk tanulni, hogy az emberek tehetetlenek. Mindenki vár arra, hogy majd valami történik, ahogyan a filmekben is szokott, hogy megjelenik az igazságosztó, szétcsap, rendet tesz, és akkor majd lesz valami. Az ember teljesen tehetetlen, amikor ilyen indulatokkal találkozik. Nos, nagyon érdekes az, hogy Pál apostol nem volt bűnöző. Pál apostol nem volt piramisjáték szervező. Mert egy bűnöző lett volna, vagy egy csaló lett volna, akkor még azt mondhatnánk, hogy na, ezt a gyűlöletet valamelyest értjük. Elvette az emberektől azt, ami az övék volt, megértjük, hogy az emberek ezért idegesek. Vagy ezért a szívükben valami nagy-nagy indulat feszül Pál apostol iránt. Pál apostol nem vitte csődbe a zsidóságot. Sem úgy, mint országot nem vitte csődbe, sem úgy nem vitte csődbe a zsidóságot, mint vallást. Nem értjük. Mégis látjuk, hogy amikor megjelenik Jeruzsálembe, akkor egy ilyen gyilkos indulat az, ami vele szemben megjelenik. Miközben az előbb arról beszélek, hogy mit nem csinált az apostol, arról is kell, hogy szóljuk, hogy mit csinált. Mert azt, amit csinált az apostol, azt az emberek javára tette. Hirdette az evangéliumot, és ott komoly emberi sorsok fordultak meg. Komoly dolgok történtek, amikor emberek megtértek. Nemrégiben olvastuk a filippi börtönőr történetét, aki egyenesen öngyilkos akart lenni. Öngyilkosságából Pál mentette meg. Aki megszólította ezt az embert, elmondta neki az igazságot, és ennek az embernek az egész élete megfordult. Ez az ember ott életének abban a pillanatában, azon a hajnalon úgy látta, hogy nincs értelme tovább az életnek. De amikor Pál apostol megszólította őt, és hirdette neki Krisztust, akkor ennek az embernek megfordult az egész élete. Annyira megfordult az egész élete, hogy nem csak Pálhoz kezdett máshogyan viszonyulni, hanem az egész világlátása megváltozott ennek az embernek. Azt olvassuk, hogy Pál apostolt befogadta a házába, megkeresztelkedett az egész háza népével. Egy pillanat alatt átszerveződött az egész élete, és a halálból, amely felé tartott, és amelynek ott állt a küszöbén, ez az ember elindult az életre. Pál apostol hirdette az evangéliumot, és ezzel jót tett. Emberek menekültek meg. Máskor azt olvassuk, hogy meggyógyultak emberek, akik Pál apostolhoz jöttek, akik megérintették az ő ruháit. Nem tett semmi rosszat. Annál kontrasztosabb ez a gyűlölet, amelyet most itt látunk és szemlélünk. Miért gyűlöli az apostolt ennyire az a világ? Miért nem fér bele Pál apostol, ma így mondanák, a tolerancia szintbe? Miért van az, hogy annyi minden toleráltak, de pont az apostolt nem? Ezek a zsidók olyan sokszínűek voltak. Ne gondoljuk azt, hogy egységes volt a zsidóság abban az időben. Azt olvassuk róluk itt az előző fejezetben, testvérek, hogy összevesznek. Összevesznek egymással. Addig béke volt közöttük, úgy tűnt, hogy nincsenek ott különösebb feszültségek, de amikor Pál védő beszédet mond, akkor a zsidók egymásnak esnek. Mert kiderül, hogy te is zsidó vagy, meg én is, de én nem hiszek a feltámadásban, én nem hiszek azokban a dolgokban, amit te hiszel. Nem volt egység. Mégis tolerálták egymást. Ott voltak azon az ünnepen együtt, nem volt addig veszekedés, Amikor megjelent Pál apostol, akkor még egy pillanat alatt felszabadultak olyan indulatok és gyűlölködések, amire az ember megáll és fölteszi a kérdést, hogy miért? Miért? Nos, testvérek, nem Pál apostolban kell ennek első renden a magyarázatát keressük és megtaláljuk, hanem sokkal visszább kell nekünk lépnünk. Maga Jézus Krisztus szembesítette a tanítványokat azzal, amit a tanítványok később át is éltek, csak amikor még mondta nekik Jézus, akkor ez olyan hihetetlen volt. Azt mondta Jézus, hogy engem gyűlöl a világ. A tanítványok ezt valószínűleg, amikor Jézus mondta, nem nagyon értették. Na jó, láttak ők a háttérben mindig ügynököket. Látták a farizeusok, írástudók pártjának a képviselőit, tudták, hogy ezek azért vannak ott, hogy figyeljék Jézust, mit tesz, mit beszél, ha kell, akkor ellene szóljanak. Olykor, ahogy ma szokták mondani az emberek, kóstolgatták Jézust, oda mentek, vitatkoztak vele. Na de ez nem volt akkor a gyűlölet. Jézus azt mondja nekik, engem gyűlöl a világ. És ez a gyűlölet, ez egy nagyon erős kifejezés. És a tanítványok akkor nem értették, hogy miről beszél Jézus. Aztán majd értették, amikor nagy csütörtökön és nagy pénteken látták meg, hallották az embereket üvölteni artikulátlanul, feszítsd meg, feszítsd meg. Amikor látták, hogy az emberek élvezik Jézus szenvedését, azt, hogy Jézust félholtra korbácsolják, akkor megértették a tanítványok, hogy Jézus nem a levegőbe beszélt. Őt tényleg gyűlöli a világ. Azt mondja Jézus, hogy titeket is gyűlöl ez a világ. Jézus nem rejti véka alá, hogy ami az én sorsom, az egyúttal a ti sorsotok is, drága tanítványaim. De amikor majd ti találkoztok ezzel a gyűlölettel, akkor tudjátok meg, hogy engem ez a világ hamarabb gyűlölt ti nálatoknál. Jézus pontosan előrevetítette minden időkre az ő tanítványainak azt, hogy mivel kell számolniuk. Kedves testvérek, Pál apostolnak is kellett ezzel számolnia, csak nem mindig volt ez aktuális, de számolnia kellett vele. Nagyon naív az a Krisztus követő ember, aki ma nem számol azzal a szívében és a lelkében, hogy ahogy Krisztusomat gyűlölte ez a világ, úgy engem is gyűlöl ez a világ. Nem számolunk ezzel, testvérek, ezért érnek bennünket a meglepetések, a csodálkozások, az értetlenkedések sokszor. Hogy van ilyen, hogy a keresztényeket gyűlöli ez a világ? Hát hetek óta kint van egy kis írás ott a Fali Újságon arról, hogy a világnak másik felén a keresztényeket hogyan gyűlölik, és hogyan ölik napjainkban is. Csak azért, mert Jézus Krisztus követői. És ha valaki azt gondolja, hogy az európai kultúrában, közelebbről Magyarországon, soha nem lehet többet keresztény üldözés, akkor nagyon naív. Krisztus tanítványainak mindig tudnia kell azt, amit Jézus mondott. János 15:18-19. Ha gyűlöltiteket a világ, tudjátok meg, hogy engem hamarabb gyűlölt, előbb gyűlölt ti nálatoknál. Engem gyűlöl a világ. Na de megkérdezhetjük ma is, hogy miért? Miért kell Jézust gyűlölni? Most miért nem fér bele a toleranciába ma Jézus és a Jézust követő ember? Testvérek, Jézus erről is beszélt. Ha valaki ott olvassa János 15:18-at meg 19-et, akkor Jézus meg is válaszolta ezt, mert azt mondja, hogy azért gyűlöl titeket a világ, mert én elválasztottalak magamnak benneteket. Ma így is mondhatnánk ezt, hogy érthetőbb legyen, hogy én megkülönböztettelek benneteket. Magyarán ti nem olyanok vagytok, mint általában a világ. És ezért gyűlöl benneteket a világ. Mert én, a mindenható Úr, mennek és földnek Ura, elválasztottalak és megkülönböztettelek benneteket a többiektől. A gyűlöletnek ez az alapja, hogy én máshogy cselekedtem veletek. Én a mindenható Isten, és ezt a világ nem képes befogadni, és nem képes elfogadni. Hogy a ti életetek arról beszél, és arról tanúskodik, hogy Isten van, és az Isten cselekszik. Hogy az Isten megment, hogy átformál. A világ Istent el akarja temetni. El is temette nagy pénteken. Meghalt az Isten, mondták sokan a világ történelembe. A keresztények tanítása, a feltámadás, az, hogy Jézus él, az egy humbug, egy mese beszéd. Testvérek, a világ gyűlöli azokat, akiknek az élete arról tanúskodik, hogy Jézus él. Akiknek az élete arról tanúskodik, hogy Jézus csodákat tesz ma is. Miért nem fogadják örömmel azt az embert, aki kijön az alkoholizmusból? Aki Jézus segítségével föláll a házassági problémáiból? Miért nem akarja ezt a világ hallani? Miért nem akarja ezt a világ befogadni? Azért, testvérek, mert mindez arról beszél, hogy Jézus él, hogy Isten van. És ahogyan ez a világ gyűlölte Jézust, az Isten szeretetét, az Isten jelenlétét, úgy ez a világ ma is gyűlöli Istent. Az ember nem akar Istennel szövetséget, az ember a maga ura akar lenni. Az embernek nem kell Isten, vagy ha kell, akkor csak olyan Isten kell, akit én fabrikáltam magamnak. Csak olyan Isten kell, akinek olyan az arca, amelyet én szeretek nézni. Akinek olyan a keze, amilyet én szeretnék. Aki akkor ad, amikor én parancsolom, az ember ilyen Istent akar, de azt az Istent, aki teremtett, aki fenntart, aki igazgat mindeneket, azt ez a világ nem akarja. Mert ha ez az Isten van, akkor minden igaz, amit ez az Isten a kijelentésben, az igében elmond az ember számára, akkor igaz a kárhozat, akkor igaz a pokol, akkor igaz az, hogy elveszett vagyok, és ezt az ember nem akarja hallani, még akkor sem, amikor már átérzi, hogy elveszett vagyok. Nem tudom, hogy találkoztunk-e már ilyen emberekkel, nekem már volt ebben részem, és nagyon szomorú voltam, amikor napnál világosabb volt, hogy elveszett, oda lett az egészség, nem lesz már fölállás. És mondtam, Jézus Krisztust hirdettem. És az ilyet azt mondta, hogy hát tiszteletes úr, meggyógyulok én még. Az ember nem akarja elfogadni azt, hogy én kiszolgáltatott vagyok, hogy én nem vagyok a magam ura. Az ember nem akar ezzel barátságot kötni, hogy az én sorsom a kárhozat, a veszedelem. És ezért inkább gyűlöli Istent és gyűlöli Jézus Krisztust. János később írta meg a levelét, de azt írja a híveinek, akik olvasták az ő első levelét, 3. fejezet 13. versében, azt mondja, ne csodálkozzatok, ha gyűlöl titeket a világ. Úgy tűnik, hogy már a keresztények akkor is kezdtek azzal számolni, hogy hát mégiscsak eladható Jézus Krisztus gond nélkül ebben a világban, pedig akkor sokkal élesebben működött a keresztény üldözés, vagy kezdett már éledezni, kibontakozni. Azt mondja János nekik, ne csodálkozzatok, ha gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek Jézus Krisztusra, hogy ő mit mondott. Azt mondja az apostol a híveinek ott ugyanebben a levélben, az 1 János 3.14-ben, hogy mi már nem gyűlölünk, mi már szeretünk. Ez az Isten csodája, amit elvégzett bennünk. És ami nincs meg a világban. hogy mi szeretjük egymást, és ez annak a bizonyítéka, hogy Jézus él, hogy Jézus uralkodik, hogy Jézus cselekszik, csodálatosan formál át bennünket. Egykor mi is gyűlöltünk, mi se szerettük egymást, de most már szeretjük egymást. És ez annak a jele, hogy Jézus él, csodákat tesz. Testvérek, miért gyűlöli a világ Jézust, és miért gyűlöli a világ a keresztjént, ha gyűlöli? Az igazságért. Méghozzá Isten igéjének az igazságáért. Az Isten kijelentéséért, amelyet megosztott velünk, hogy mi valamit tudjunk róla. Ezért gyűlöli a világ a keresztjént. És most talán meg is értjük azt, testvérek, hogy nem arról beszélek, hogy nyávog a macskám, és a szomszéd ideges rám. Ezt ne keverjük össze azzal, hogy Jézusért gyűlöl bennünket a világ. Ezt ne keverjük össze azzal. Az egy más téma. Mikor én valakit becsapok, vagy hazudok valakinek, és az gyűlöl engem, azon ne csodálkozzak, hogy bűnöt követtem el ellene, vétettem ellene, azért haragszik rám. Itt ennél sokkal mélyebb dologról van szó, arról, hogy az apostol hirdeti Krisztust, hirdeti az Isten szeretetét, az Isten igazságát, az életet, és az ember értetlenül áll, hogy miért nem kell ez a világnak? Azért nem kell, mert ez az igazság. Mert ez az igazság. Testvérek, ezt a gyűlöletet azok ismerik, akik Isten igéjében az igazságot látják, hiszik és képviselik. Akik nem hiszik az Isten igéjét, akik nem képviselik ezt az igazságot ebbe a világba, azok most nem tudják, hogy én miről beszélek. Mert még soha nem találkoztak azzal, hogy gyűlölik őket azért. Itt egy egészen speciális dologról van szó, amit azok fognak átélni, akik Jézussal a szívükben és a szájukon elkezdenek bizonyságot tenni. És majd bele fognak abba futni, hogy miközben embereknek a megoldást hirdetem, aközben az emberek belém rúgnak, ütnek, vernek, és nem kell nekik. Tudom, hogy az az igazság, amit hirdetek, mégsem kell neki. Ha ismerjük ezt a gyűlöletet, akkor az azt jelenti, hogy az igazság útján járunk. Ha nem ismerjük, akkor valószínűleg azért nem ismerjük, mert még az ige igazságát nem ismertük el az életünkbe. Még nem merjük talán mondani, még nem merjük hirdetni, még nem merjük őszintén képviselni. Addig ezzel a gyűlölettel nem is fogunk találkozni. Na de azt mondhatja bárki, testvérek, hogy a kánya vágyik arra, hogy engem így gyűlöljenek. Nem elég nekem a magam baja. Most még Jézusért is piszkáljanak engem? Miért jó az? Vagy mi lesz akkor az én menekülésem? Vagy mi lesz az én segítségem? Röviden erről szólanék még, mert Pál apostol élete és története ezt is megmutatja, hogy mire számíthat a keresztjén. Mire számíthat az, aki Isten igazságát hittel és meggyőződéssel képviseli, és ezért üldözést szenved? Minden esetre Pál apostol példája azt mutatja nekünk, hogy az ilyen ember mindig számíthat, és kell is, hogy számoljon az igével. Számíthat az igére, és kell, hogy számoljon az igével. Mert mi történik? Pál apostol ott ül a őrszobán, megbilincselve, és a következő éjszaka odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta, bízzál, bízzál. Az igére számíthat az ember, testvérek. No, lehet mondani azt, hogy hát ez aztán nagy dolog, de mi is az ige, testvérek? Az ige az Isten beszéde, amiről azt mondjuk, hogy élő és ható. Az ige az Isten beszéde. Nekünk az ige nem egy száraz betű, nem nyomdaipari termék, testvérek. Nekünk az ige élő szó. És mit tapasztal Pál apostol? Ott gubbaszt egyedül egy őrszobán, túl sok reménye, esélye nem lehet, mert amit ő nem tud, hogy merényletet szőnek ellene, amit meg tudhat, hogy hát itt nem csípnek engem, nem sok optimizmusra ad neki okot, és odaáll mellé az Úr, és egy igét mond neki, azt mondja, bízzál, bízzál. És az apostol, amikor hallja ezt az igét, testvérek, akkor békességet kap. Nem olvasuk a folytatásba azt, hogy Pál apostol idegesen telefonálgatott volna ügyvédér. Nem olvasuk azt, hogy kétségbe esetten morzézott volna, vagy a falon dobálta volna ki a cetliket, a hívő testvéreket, hogy valahogy értesítsék már, hogy mi van, hogy valaki tegyen le óvadékot, vagy történjen valami. Testvérek, hallja ezt az igét az Úrtól, az élő igét, bízzál, és az apostol békességre jut. Tudjátok, akik szeretik az Urat, és akik az ő igéjét úgy tekintik, mint az igazságot, azokat az ige ma is megnyugtatja. Amikor Isten azt mondja, hogy bízzál, akkor a keresztény hívő ember megnyugszik. Megnyugszik. Ha nem nyugszik meg, az annak a jele, hogy nem hisz. Hogy mégsem tartja igazán igazságnak azt, ami az igébe ki van jelentve. Volt már ilyen lelki beszélgetésem emberekkel, hogy mondtam nekik az igét, mert azt mondták hívők, és azt mondták, jó van, tiszteletes úr, de mondjon most már valami mást is. Nem tudok mást mondani. Ha te azt mondod magadról, hogy hiszel, akkor az igét mondom neked. Nem mondok neked terápiát, mert nem vagyok terapeuta. Én az igét tudom mondani, és ha te azt mondod magadról, hogy hiszel, akkor az ige téged meg fog nyugtatni. Akkor az igének hitelt adsz. Akkor engedelmeskedni fogsz az igének. Testvérek, az első dolog, ami megjelenik ott Pál apostol életében, ebben a nagyon szorult és feszült helyzetben, az Isten igéje, aki azt mondja az apostolnak, bízzál. Mit mond Isten? Azzal folytatja ezt a mondatot, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Pál apostolnak azt mondja Isten, hogy neked utad van még. Te nem itt fogod befejezni az életedet, Pál. Te neked el kell még menni Rómába. Na, gondoljuk ezt végig, hogy ott ül egy bezárt őrszobán, kívülről 40-en éhségsztrájkra tesznek fogadalmat, hogy ők azt nem esznek, nem isznak, amíg meg nem ölik, és akkor az Isten azt mondja Pálnak, hogy neked még utad van ám. Nem innen ki az őrszobáról, hogy majd Jeruzsálembe ott el legyél, hanem azt mondja, egyenesen Rómáig fogsz menni. Egyenesen Rómáig fogsz menni. Testvérek, olyan hihetetlennek tűnik ez, mert az ember sokszor csak arra vágyik, hogy egy ajtó bárcsak kinyílna, bárcsak kimehetnék azon az ajtón. Isten meg azt mondja, hogy nem ajtót nyitok előtted, hanem utat készítek neked, tengeren, szárazföldön el kell menned Rómáig. Sokszor még azt se tudjuk elhinni, hogy az az egyszem ajtó, az ki fog nyílni előttünk. És nézzétek, mit tesz Isten. Azt teszi, hogy ez az Isten, akiben Pál bízik, akinek nem vonja kétségbe a szavát, olyan módon rendezi el a dolgot, ahogy ember meg se gondolta volna. Hogy hozza onnan ki az apostolt. Kedves testvéreim, előkerül valahonnan Pál apostol unokaöccse. Azt se tudtuk idáig, hogy Pálnak van testvére. Most már tudjuk, hogy van neki nőtestvére. És tudjuk, hogy annak van gyereke. No, de ennél többet azt nem tudunk meg róla. Nem tudjuk, hogy hívő-e. A szóból, ami ott áll, azt sejthetjük, hogy ez egy fiúcska, fiatal még, nem felnőtt emberről volt szó. És egyszer csak előkerül. Eddig hol volt? Nem tudjuk. Nincs felsorolva a hithősök sorába. Nincs neki nagy neve. Még le se írták a nevét, csak megjelölték, hogy Pál apostol nőtt, és még a fia volt. Mondhatnánk úgy ma, hogy egy némand, egy senki. Isten ügyének a nagy áradatában mit tudunk mi róla? Semmit. Nem jegyezték fel a nevét, mint Timóteusnak, Titusnak, vagy bármelyiknek. És nézzétek csak, hogy a mindenható Isten mit cselekszik. Ez a gyerek jókor jó helyen van. Nem tudjuk, fogalmunk sincs róla, hogy ez hogy került oda. Azért merényletet nem úgy szoktak tervezni, hogy kiállunk a hangszóróhoz, kiabáljuk a csobánkat éren, hogy most mi arra készülünk, hogy merényletet fogunk végrehajtani egy tanító ellen. De nem így szokott készülni, az titokba szokott készülni. Azt titokba szokták tartani. Ezt nem lehetett ott se kifecsegni, Jeruzsálemben sem, testvérek, mert azért rómaiak ott voltak. Azok nem engedték meg a zsidóknak, hogy csak úgy gyilkolásszák egymást mindenféle ügyek és ürügyek kapcsán. Ott, ha megölték Pál apostolt, akkor azért valakinek felelni kellett volna. Egy se akart ezek közül dutyiba ülni, akik merényletet terveztek ellene. Ezért nem tették közhíré. De ez a fiú valahol, nem tudjuk, hogy hol, valamit meghallott. Nagyon érdekes. Nem tudjuk, hogy hogyan jutott a birtokába ennek az információnak, és azt sem tudjuk, testvérek, folytatva a sort, hogy hogyan jutott be az erődbe. Hát, akik voltak már laktanya közelébe, azok tudják, hogy laktanyába bemenni, az nem lehet csak úgy, hogy jöttem, aztán szeretnék a parancsnokkal beszélgetni. Én minden nap jártam laktanyába, 8 éven keresztül, míg ott dolgoztam, mint lelkész, mindegy is alkalommal le kellett magamat igazolni. Nem megy, hogy csak úgy besétálunk, meg kisétálunk. Jön egy gyerek, akit senki nem ismer, és azt mondja, hogy a parancsnokkal akar beszélni. Elképzelem a római katonákat, akiknek lehet, hogy csak a mellvédjéig ért, a melléig ez a gyerek. Hát mit tenne ma egy katona? Mit tenne közülünk bárki? Nem? Hát azt mondják, hogy na jó van, menjél. Egy kicsit legeljél itt a mezőn, aztán majd, ha megnősz, jöhetsz a parancsnokhoz. Nem? Hát mit akarhat egy gyerek a parancsnoktól? És nézzétek meg, mi történik. Beengedik ezt a gyereket oda. Aztán folytatódik a csodáknak a sora. Az, hogy meghallgatja az ezredes. És mi az érdekes? Az, hogy hitelt ad neki. Hogy hitelt ad neki. Mert ismerjük a gyerekeket mindannyian. Tudjuk, hogy azért képesek a füllentgetésre. Mert voltunk mi is gyerekek. Ez az ezredes meg teljes hitelt ad ennek a fiatal gyereknek. Azt ugye el nem mond senkinek, hogy itt jártál nálam, mert tudja, hogy ha ez kiderül, amit ez a gyerek most nekem elárult, akkor nem Pál apostolt fogják megölni, hanem őt. Ezek vannak olyan elvetemültek, hogy majd őt megölik a végén. De az egész dolog, ami itt történik, testvérek, tele van érthetetlenségekkel. Nem értjük, hogy miért úgy történik. Azért, mert az a kiválasztó Isten mindent a kezében tart. Mindent a kezében tart. Szeretett olyan figyelmébe testvéreknek, hogy olvassuk csak el ma majd újra a 10. úrnapjának a kérdésfeleleteit a hitvallásban, amit olvastam az imént. Hogy mit mondunk itt az Isten gondviseléséről? Azt mondjuk, hogy nélküle semmi nem történik ebbe a világba. Nem semmi jó nem történik ebben a világban, hanem semmi nem történik ebben a világban. Testvérek, Isten bizonyítja azt, hogy mindent a kezében tart. A kezében tart egy gyereket, a kezében tart római katonákat, ezredeseket, beszéd, szavak tekintetében is mindent a kezében tart, és amit ő akar, az végbe fog menni. Mit mondott néhány órával azelőtt Pálnak? Azt mondta, Rómába fogsz menni. Nem egy profécia volt, ami majd valamikor egyszer bekövetkezik, hanem azt látjuk, hogy Isten már azzal egy időben teszi is ezt a dolgot. Már jön az a gyerek, aki hozza a hírt, és az ezredes nem fogja Pál apostolt odaengedni a nagy tanács elé, és majd fogjuk olvasni, hogy nem hal meg Pál apostol, hanem megy szépen Rómába. Kedves testvérem, mi az, amire minden keresztjén számíthat? Isten igéjére, és arra, hogy a minket elhívó és kiválasztó Isten mindent a kezében tart. Drága testvérek, hiszünk-e az ige szavának? Akik olykor talán üldöztetést szenvedünk és indulatokkal találkozunk, amikor az Úr igéjét hirdetnénk, hiszünk-e az Úr szavának, aki azt mondja, bízzál, aki azt mondja, ne félj. Hiszel-e neki? Bízol-e az ő minden hatóságában, hogy ő mindent a kezében tart téged is, de még azokat is, akik ellened fordulnak. Bízol ebbe. A félelem mindig megbénítja az embert, megbénítja a keresztényt is. Éppen ezért szól itt az ige hirdetésem végén Isten igéje, Ézsaiás próféta könyvéből, ami egykor szólt, nagyon kedves igéje sokunknak, szól ma is, egykor igaz volt és igaz ma is, és arra kérlek téged, és arra bátorítom magam, hogy higgyük ezt el. Az Ézsaiás 41-ből olvasom az igét, ahol Isten megszólal, és ezt mondja, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatnak. Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged, semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadtak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak. Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, mert én megsegítelek. Amen. Kedves testvérek, a 161. dicséretünket keressük ki újra, és ennek a dicséretnek énekeljük a 4. és 5. versét, 161. dicséretünk, 4. és 5. versét, a 4. vers így kezdődik, fejedelemség, vagyon csak Istenben. Testvérek, imádkozzunk! Köszönjük mindazt, amire bátorítasz ma bennünket, drága mennyei édesatyánk! Köszönjük, hogy arról akarsz meggyőzni, hogy te élsz, és uralkodsz mennyen és földön, örökkön örökké. Köszönjük, hogy azt üzened nekünk, hogy aki hisz te benned, az a te jóságodat és védelmedet élvezi. Köszönjük, hogy arra bátorítasz bennünket, hogyha hiszünk benned, akkor nem kell félnünk. Dicsőítünk téged, Urunk, aki bizonyságát adtad annak, hogy valóban minden hatalom a tiéd. Köszönjük, ha már kimentetted életünket a hiába valóságból. Hadd kérjünk téged arra, hogy erősítsd a szívünkben a bizalmat, a hitet, hogy ne kételkedjünk a te igédben, hanem mindig készek legyünk annak engedni, amit számunkra ott kijelentettél, és amit igéden keresztül ma vagy holnap megerősítesz nekünk. Segíts meg bennünket, hogy ne kételkedjünk, szabadíts meg bennünket a félelmeinktől, és adjad, hogy tiszta szívvel igazán Hadd legyünk a te drága evangéliumodnak, Jézus Krisztusnak hirdetői ebben a világban. Urunk, erősíts meg bennünket, és fogadd a mi köszönetünket, hálánkat azért, mert most is szóltál hozzánk, mert most is erősítesz és bátorítasz bennünket. Köszönjük, hogy ez a te erősítésed és bátorításod mindazoknak szól és mindazokhoz érkezik, akik téged szeretnek, és magukat te neked teljes szívből odaadják. Légy ebben nekünk segítségül, hogy megtehessük ezt, és állj mellettünk ezen a héten, hogy miközben végezzük a tőled kapott küldetést, ne félelemmel, hanem igaz buzgósággal és bátorsággal, benned remélve tudjuk végezni ezt a küldetésünket. Légy ebben nekünk egyen-egyenként mindannyiunknak segítségül. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Így szól az Úr. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk zárása képpen a 390. dicséretünket keressük ki, és énekeljük ennek az első két versét. A 390. dicséretünk első két versét. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.
Nagy a gyereged.